Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és a következő bő 20 percben a legjobb összeállításainkat és beszélgetéseinket ajánlom most Önöknek. A parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a kormányt, hogy szabályozza, milyen eszközöket, tárgyakat lehet bevinni az iskolákba, és korlátozhatja a mobiltelefonok iskolai használatát is. Mivel a tanintézmények eddig is csökkenthették, vagy akár be is tilthatták a mobil használatot, az újszászi Vörösmarty Mihály iskola az idei tanévben élt ezzel a lehetőséggel. A kedvező tapasztalatokról számolt be Makainé Zérci Zsuzsanna, igazgató, Lakatos László kollégámnak.
Az újszászi Vörösmarty Mihály általános iskolában lassan véget ér az első mobiltelefonmentes tanév. Ugye önök ezt már saját maguktól kitalálták, most ugye a törvény rendelkezik erről. Önöknek mik a tapasztalatai?
Régóta gondolkodunk már azon, hogy ki kellene talán venni idézőjelben a gyerekek kezéből a mobiltelefont, mert azt tapasztaljuk, akár pedagógusként, akár szülőként is, hogy rengeteg időt töltenek az online világba, és háttérbe szorulnak a baráti kapcsolatok, a társas kapcsolatok, a családi kapcsolatok, és hát valljuk be őszintén, a tanulásra is kevesebb időt fordítanak. Szeptemberben úgy indultunk, hogy volt egy mobilmentes hétfőnk, és a hétfői napon nem lehetett az iskolában mobiltelefont használni, amihez nagy örömünkre a szülők úgy csatlakoztak, több szülő is, hogy otthon is mobil és kütyümentessé tették a hétfő estéket, tehát a gyerekek olyankor nem játszottak a számítógépen, a PlayStation-on, meséltek, társas játékoztak és a család együtt volt, tehát abszolút partnerként álltak a szülők is mellénk, és novemberben gondoltuk azt, hogy talán megpróbálhatnánk ezt kibővíteni, és az egész hetet mobilmentessé tenni az iskolában. Leültünk a szülőkkel, leültünk a gyerekekkel, átbeszéltük, elmondtuk az érveinket, ők elmondták az ellenérveinket, és valójában megállapodtunk egy közös útban, ami novemberben elindultunk. Nem mondom, hogy nem voltak tiltakozó hangok, különösen mondjuk a 7.-8. osztályos diákoknál, akik sérelmezték azt, hogy hát, ha nem tudnak fotózkodni, nem tudnak emlékeket gyűjteni ezekből az időkből, és egyébként milyen unalmasak a szünetek mobil nélkül, de nem sok idő telt el hetek múltán már azok a gyerekek, akik a negatív hangot fogalmazták meg is, azt mondták, hogy nem is gondolták, hogy el lehet ezeket a szüneteket mobil nélkül is tölteni, és hogy egyébként milyen szorossá tud válni az osztályközösségben, a baráti kapcsolatok új barátságokra tesznek szert, olyan gyerekek, akik eddig csak a telefonjukat nyomkodták szünetben, most beszélgetnek a társaikkal, és hogy új oldaláról ismerik meg egymást a gyerekek.
Korábbi tapasztalatok szerint egyébként az órákon is elővették a gyerekek a telefont, vagy esetleg szó volt akár ilyen zaklatásokról is, vagy önöket ez elkerülte, és kizárólag az ilyen szociális építkezést szolgálta ez a döntés.
Természetesen elő-elő került órán is a mobiltelefon, és akkor annak idején erre bevezettük azt a szabályt, hogy mobiltelefont ki kell tenni a tanítási óra ideje alatt az asztalra. Tehát a tanítási órákon már eddig is próbáltuk kivenni a gyerekek kezéből a mobilt, mondom, a tanári asztalon volt kint, hát persze volt olyan gyerek, akinek a táskájába csusszant és elő-elő került, tehát mégiscsak gyerekből vannak, és igazából azt mondom, hogy inkább a szociális kapcsolatok építése volt a cél ezzel a döntéssel, ezzel az idei döntéssel.
Ezek szerint az új törvény, ha életbe lép, vagy bevezetnek ilyen irányú törvénykezést, akkor ez önöknél semmilyen változást nem fog okozni, hiszen önöknél már ez egy jól bejáratott üzem.
Igen, azt gondolom, hogy nem fog fennakadást okozni. Ha ezt folytatjuk, már pedig miért ne? Pozitívak a tapasztalataink, ez nálunk nem fog semmi újat jelenteni.
Na most nagyon sokan azzal érvelnek egyébként, hogy a tanításban is, vagy a tanórákon is nagyszerűen fel lehet használni a mobiltelefonokat. Ezek szerint akkor önöknél ez az igény föl sem merült, hogy segédeszközként használják ezeket az okos készülékeket.
Természetesen ezt mi is tudjuk, illetve nekem igazából az elvem az, hogy a gyereket nem eltiltani kell dolgoktól, hanem megtanítani okosan használni, vagy a rendeltetés terén használni bármit is. Számos olyan rendezvényünk van, ahol a gyerekeknek a figyelmét, vagy a szülőknek a figyelmét fölhívjuk az online világnak, a nem tudatos internet használatnak a veszélyeire, tehát tanítjuk a gyerekeket természetesen. Igen, vannak tanítási órák, amikor szükség van az internetre, vagy olyan platformra, hogy ahol a gyerekek a tanításhoz kapcsolódó információkat kapják, ilyenkor a tanár engedélyével elővehetik a telefont, és használhatják. majd amikor az órának vagy a feladatnak vége van, ami ez a telefon kellett, akkor visszakerül a táskába. De az a tapasztalatom egyébként, hogy nagyon sok gyerek nem is hozza magával így, hogy nem használhatja az iskolában, nincs is nála. Ellenben nagyon jól felszerelt informatikailag a mi iskolánk. Sok tabletünk, laptopunk van, két informatika termünk, hódozható eszközeink, interaktív táblák, okos panelek a tantermekben, minden tantermünk interaktív táblával és ilyen okos tévékkel van felszerelve. Tehát valójában, hogyha a tanítási órán az online világ kerül bevetésre, akkor ennek nincs akadálya, telefon nélkül sem.
És egyébként akkor önök nem is küzdenek ezzel, amivel nagyon sok pedagógus megküzd, hogy nehéz versenyre kelni a mozgó, pörgő, színes, szagos internetes tartalmakkal, úgyhogy kínál a gyerekek előtt, és próbálja átadni nekik a tudást. Vagy már az ön kollégáim felkészültek erre, és igyekeznek olyan attrakciót nyújtani az órákon, hogy az lekösse a gyerekeket.
Természetesen mi is küzdünk ezzel a problémával. Vannak fiatal és már régebb óta fiatal kollégák a tantestületben. A régebb óta fiatal kollégáknak azért ezt tanulni kell. A fiatalabb kollégák könnyebben veszik ezeket az akadályokat. Természetesen tudomásul kell venni nekünk is, hogy már nem mi vagyunk az egyedül, mint pedagógus, az egyedüli információforrás a gyereknek, és a gyerek bármilyen információt pillanatok alatt elér az online világban, tehát ezzel a versenyt felvenni nem tudjuk. Inkább azt kell nekünk tanítani, hogy hogyan kell okosan, etikusan használni az internetet, és hogyan tudnak valid információkat kapni az online világból, és nem valótlanságokat. Természetesen a tanítási órákon jelen vannak az interaktív tartalmak, tehát vannak olyan kollégák, akik a tanítási órák nagy részét interaktívan tartják, sőt olyan is, aki olyan kollégám is van, aki csak és kizárólag interaktív táblára adaptálva adja elő a tartalmakat, tehát ezzel nem zárkózunk el, használják a pedagógusok ezeket az eszközöket, és próbálják az órákat érdekesebbé tenni, a gyerekeket ezzel motiválni, de mi azt valljuk, hogy azért az arany középutat meg kell találni a rendszerben.
Ezek szerint ez alatt az egy év alatt nem romlott a gyerekek digitális készsége, tehát az, hogy most egy picit háttérbe lett szorítva a mobilozás, az nem hatott mondjuk negatívan az ő digitális készségeikre, tehát mondjuk informatika órán ugyanolyan ügyesek.
Nem végeztünk mérést, illetve hát digitális kompetencia mérés volt, ennek eredményét még egyelőre nem tudom, nem láttam, egyéb mérést nem végeztünk, de meg vagyok róla győződve, hogy délután otthon bepótolják ezt a gyerekek.
Visszaeshet a hibrid autók iránti kereslet a jövőben, mivel ősztől várhatóan már nem kapnak zöld rendszámot idehaza a konnektoros hibrid autók. Az eddig kiadott rendszámokat is le kell cserélni egy friss jogszabálytervezet szerint. A szakértő szerint számos visszaélés történt, a felhasználók zöme ugyanis nem használta ki az elektromos hajtás előnyeit, hanem kizárólag belső égési motorral közlekedett, szennyezve a levegőt. Így valójában jogosulatlanul vették igénybe a villanyautók számára kitalált kedvezményeket. Bazsó Gáborral, a Total Car főmunkatársával, Németh László beszélgetett mindenről.
Vannak valamilyen előzményei ennek az intézkedésnek?
Vannak, nem feltétlenül csak Magyarországon keresendők. A konnektoros hibrideket, azokat úgy harangozta be annak idején a világ számára, elsősorban az autóipar, hogy ezek egy nagyon jó átmenetet jelentenek a teljesen elektromos autók irányába, mert van bennük elektromos hajtás és egy akkora akkumulátor, amivel a mindennapi általános ingázást meg lehet csinálni környezetkímélő módon. Tehát ezek nem arra vannak, hogy az ember elmenjen velük tisztán elektromosan messzire, hanem arra vannak, hogy megnézték, hogy mondjuk egy átlag autós egy nap körülbelül 40 kilométert megy, mert mondjuk 20-at beingázik a városba, az elővárosba, és aztán 20-at haza, és meg tudja csinálni akkor tisztán elektromosan, és ha szépen minden nap bedugja a konnektorba az autóját, és mindig feltölti, akkor tulajdonképpen, amikor nem megy messzire, nem megy vidékre, nem utazik el nyaralni, akkor ő voltaképpen egy tisztán elektromos autóval jár. Ez volt az elmélet. Ezért is kapták meg nem csak Magyarországon, hanem egyébként egy csomó másik országban is a plug-in hibridek a különböző típusú kedvezményeket. Ugye nálunk a zöld rendszámmal a cégautóadó mentesség jár többek között, a súlyadó mentesség, az átírási illeték mentesség, illetve ami a legfontosabb, az a Budapesten és egy csomó vidéki nagyvárosban az ingyenes parkolás. Ezek miatt szerettük. Ezzel szemben a gyakorlat az volt, hogy a plug-in hibrid felhasználóknak egy nagyon jelentős része valójában nem dugta be az autóját, hanem úgy használta, mint egy hagyományos hibridet, vagy akár egy hagyományos benzines vagy dízel autót, közlekedett vele és hurcolta feleslegesen az autó poszakjában az akkumulátort és a villanymotort, ami egyébként nem csinál semmit. És amikor ezt elmondjuk, akkor mindig felháborodott e-maileket szoktunk kapni, hogy de bezzeg, nekem ilyenem van, és én 4 év alatt soha egyetlen egyszer sem hallottam járni a motort, mert én mindig bedugom. Természetesen tiszteletek ígérnek, itt a statisztikáról van szó. És a statisztika az, hogy eleinte megkérdezéses alapon próbálták megfejteni a különböző szervezetek a nagyvilágban, hogy vajon hogyan használják a plug-in hibrideket, és akkor is úgy tűnt, hogy a döntő többség az valójában nem tisztán elektromosan használja őket, de az ezzel kapcsolatos polémia az igazából néhány hónappal ezelőtt hivatalosan eldőlt. Az Európai Unió területén néhány éve kötelező az autókba beépíteni egy tényleges fogyasztásmérő berendezést. Egészen konkrétan le tudják kérdezni az autók tényleges fogyasztási adatait, és ennek során az derült ki, hogy a plug-in hibridek átlagosan 3-szor annyit fogyasztanak, mint ami a katalógusban megvan adva. A különbség valójában ennél is egy kicsit nagyobb még, tehát a 100%-ra arra rájön még másik 270%. Ennek az okairól lehet vitatkozni, de az okai azok leginkább kényelmiek. A plug-in hibridekben lévő akkumulátorka az pici. Ahhoz, hogy ténylegesen azzal menjen egy autó, ahhoz azt bizony nap mint nap fel kell tölteni, vagy maximum néhány naponta érdemes feltölteni, attól függ, hogy mikori plug-in hibrid és mekkora akkumulátorra, de direkt így is van kitalálva. Ezzel szemben ezt az autósoknak egy nagy része nem csinálja meg, jellemzően egyébként nem kényelmi okokból, hanem abból az okból kifolyólag, hogy a plug-in hibridek nagyon nagy részét cégautóként vásárolták, és a cégek általában megoldják azt, hogy valamilyen benzinkártyát vagy egyéb elszámolási módot biztosítanak a benzinhez, és jellemzően nem oldják meg ugyanezt az elektromos töltéshez. Amikor megkapja a munkavállaló az autót, ami egy plug-in hibrid, és mindenki örül, hogy hú, de nagyon jó, mert ez mennyire tiszta dolog, hogyha azt a céges benzinkártyával rendesen tankolja, akkor az neki nem kerül pénzbe, és a cég tök simán elszámolja. Ha viszont be kéne dugnia, akkor az hirtelen egy komplikáltabb és nehezebben átlátható elszámolás szerint történik, pláne hogyha odahaza szeretné bedugni, hogy a saját áramával feltöltse, hogy aztán bemenjen a cég autójával dolgozni. Ez is bonyolult. Úgyhogy ezt az egyszerűség kedvéért általában nem csinálták meg a felhasználók, az esetek nagyon nagy részében a plug-in hibrid felhasználók nagyon nagy része valójában hagyományos benzines vagy dízelautóként közlekedett, és nem használta ki a tisztán elektromos közlekedésnek a képességeit. Összességében félrevezető azok a fogyasztási adatok is, amik alapján ezeket az autókat értékesítették, hiába van odaírva az óriás plakátra, hogy akár másfél-két liter fogyasztás per 100 kilométer. A valóság ezzel szemben az, hogy ezek ugyanúgy ilyen 6-8-10 liter fogyasztó autóként működnek, mert egyébként tudnának olyan keveset, ami a plakátra van írva, csak ahhoz mindig föl kéne őket tölteni. És úgy tűnik, hogy amikor a jogalkotó most így Magyarországon úgy döntött, hogy ezeket kiveszi a zöld rendszámból, akkor tulajdonképpen nagyrészt reagált azokkal a plug-in hibrid felhasználókkal, akik úgy használják a plug-in hibridet, ahogy azt eredetileg kellene. Azokkal ez egy kiszúrás. A lakosság szempontjából ez egy érthető lépés, hiszen a lakosságnak az a jó, hogyha az autókból ne jön kipufogó gáz, és az autókból akkor nem jön kipufogó gáz, ha erre nincs lehetőség, mert nincs bennük belső égésű motor.
Vissza fog esni várhatóan a kereslet ezen típusú autók iránt?
Biztosan igen. A plug-in hibridek keresletét két dolog mozgatja. Az egyik, hogy mennyivel kevesebbet kell beléjük tankolni. A másik, hogy mennyivel kevesebb pénzt kell fizetni a már felsorolt könnyítéseken keresztül a üzemben tartásukra, illetve nyilván parkolásukra. Ha ezek közül az előnyök közül kirántjuk az egyiket, akkor nyilván kevesebb ember számára éri meg onnantól kezdve. Az alacsonyabb fogyasztás miatt megérheti plug-in hibridet használni. Valóban, amikor valaki vesz egy olyan plug-in hibridet, amivel lehet mondjuk napi 50 kilométert ingázni, és azt szépen becsülettel ő elektromos árammal letolja, és ténylegesen csak olyankor közlekedik benzinnal, amikor messzire megy, tehát amire van a plug-in hibrid, annak igazából megéri majd zöld rendszám nélkül is, hiszen a fogyasztásában szignifikánsan olcsóbban fog járni így is, mert egyszerűen az van, hogy az elektromos fogyasztás amúgy is alacsony, mert egy hatékonyabb hajtásmódról beszélünk, és az elektromos árammal töltve még a rezsicsökkentés nélküli teli áras otthoni elektromos árammal kalkulálva is körülbelül 2 liter per 100 kilométeres benzinfogyasztásnak megfelelő költséggel jár ma egy elektromos autó. A szigorítás logikája érthető, mert a valós számok nem tükrözték azokat a célokat, ami alapján a plug-in hibridek megkapták annak idején ezt a kedvezményt. Az elv nagyon szép volt, de a gyakorlat igazából úgy tűnik, hogy nem abba az irányba ment. Márpedig ezek mögött, a kedvezmények mögött, és főleg most, hogyha a parkolásról beszélünk, a parkolási kedvezmény mögötti ráció az pontosan az, hogy azért mond le a köz arról, hogy pénzt kapjon a köz területének a használatáért. Azért, mert cserébe azt adod nekem, hogy amikor te közlekedsz, akkor azzal nem mérgezed az én levegőmet. És amikor az történik, hogy a valóság azt igazolja, hogy de igazából valójában mérgezed a levegőmet, csak egy olyan autóval közlekedtem, amivel nem lenne feltétlenül szükséges, de valamiért mégis megteszed, akkor erre a logikus lépés az, hogy oké, akkor ez a kedvezmény nem jár, hanem csak a tisztán elektromosoknak jár, ahol nyilván föl sem merül ez a probléma, mert azokat már pedig muszáj bedugni, mert különben nem mennek sehova.
Mi lehet majd a gyártók válasza erre? Visszaszorulhat ez a típus, és még jobban előtérbe kerülnek a villanyautók?
Ez annyira így van, hogy ott is szerepel a jogszabály indoklásában, amit elolvastam szépen alaposan, hogy kifejezetten az a cél, hogy abban az irányba tolja a piaci szereplőket, hogy tisztán elektromos autókat gyártsanak. Ez nem csak Magyarországon van így, tehát itt azt lehet mondani, hogy ez egy világtendencia pontosan azok miatt, az okok miatt, amikről eddig beszéltünk. A plug-in hibrid minden rokonszenves tulajdonsága ellenére a gyakorlati felhasználásban az esetek nagyobbik részében nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, amiről nem az autó tehet, és igazság szerint nem is különösebben az autógyárak tehetnek elsősorban, hanem részben a felhasználók, részben azok a vállalatok, illetve az a jogi környezet, ha most már így nagyon messziről akarjuk nézni, ami macerássá tette azt, hogy hogyan lehet elszámolni a céges plug-in hibrideknek az elektromossággal való feltöltését, ahhoz képest, amennyire kiforrott és egyszerű, és kipróbált már régóta a benzinkártyázás műfaja.
Az 1200 kilométeres tengerpart, a számtalan kisebb-nagyobb sziget, a strandok és az ételkülönlegességek mellett hát bizony számos sebességmérő kamera is várja a turistákat Horvátországban idén-nyáron. A rendőrség különösen érzékeny a gyorshajtásra, az ittas vezetésnél viszont a hazainál megengedőbb a helyi szabályozás. A balk.hu főszerkesztője szerint az utak mellett a településeken is megjelentek a közterület figyelő kamerák. Varga Szilveszterrel Németh László beszélgetett mindenről.
Idén nyáron már számíthatunk valamilyen szigorításra a tengerpart felé vezető úton?
Igen, ezeket a rendszereket már beépítették, de nem csak a tengerpart felé vezető úton, hanem a városokban, illetve a városok környékén is. A tengerpart felé vezető úton már régen fent vannak a kamerák, vagyis jobban mondva a kameraházak, mert a horvát rendszernek az az érdekessége, hogy 468 kameraházon elhelyezve az egész országban, de ezekben nincs mindegyikben kamera. Ezeket lehet váltani, és a szükségnek megfelelően cserélni is lehet azokat a helyeket, ahol ezeket a kamerákat beteszik, illetve élesítik. Nyilván a nyári forgalomban ez a tengerpart felé vezető útra vonatkozik főleg.
Miért volt szükség erre a szigorításra?
Ez egy 2022 óta tartó folyamat, és egyrészt a modernizálás szolgálja, tehát ezek az új kamerák már két irányba tudnak mérni, egyszerre 32 járművet tudnak ellenőrizni, és nem csak a sebességet mérik, hanem belátnak a kabinba is, tehát hogyha valaki telefonál, vagy hogyha nincs bekötve az első két ülésen tartózkodó személy, akkor azt is rögzítik, illetve a szabálytalan előzést is ellenőrzik. A közlekedés biztonsága szempontjának a növelés az mindenképpen fontos tényező ebben az esetben, de az most már mindenképpen megállapítható, hogy a járműforgalomban a tengerpart felé is a legbiztonságosabb az autópálya, tehát nem a mellékutak, amelyeket egyébként sem nagyon ajánlanánk most már a tengerpartra utazóknak, hiszen az autópályák jól használhatók. A problémát inkább az okozza, hogy a váltás napján, tehát ha jól tudom, szombaton akkor nagyobb a forgalom, esetleg ezt érdemes elkerülni, hogyha valaki a tengerpartra igyekszik.
Drága büntetésekre számíthat az, aki mégis megszegi a szabályokat és elkapják?
Ez attól függ, hogy mennyire szegi meg a szabályokat. Nyilván mindenkit a sebességű túlépés érdekel. Itt van egy tolerancia, egy 10%-os tolerancia, illetve egészen pontosan 100 kilométerig 10 kilométerrel lehet túllépni az előírt sebességet, a 100 kilométer fölött pedig plusz 10%-a, tehát a 130 a megengedett sebesség, akkor 13 kilométerrel lehet túllépni a sebességet. Nyilván nyilván, hogyha kisebb sebesség túlépésről van szó, akkor 30 eurós büntetést kell fizetni, és ez nyilván növekszik a sebesség túlépésnek az arányával. A biztonsági használata 130 euróban fájhat annak, aki nem köti be, a telefonálásért 100 eurót kérnek, de a komolyabb gyorshajtásért azzal kezdtem, 300 vagy ennél több eurót is lehet fizetni. Horvátországban 0,5%-es éralkoholszint felett büntetnek, csak alatta nem, viszont az a fölötti büntetések azok drákóiak. Lehet például 1500 eurót is az ittas vezetésért fizetni.
Tapasztalható egyfajta részrehajlás a rendőrség felől mondjuk a saját állampolgárok irányába, tehát nekik többet megengednek, mint mondjuk egy külföldinek?
Nem hiszem, nyilván az embere válogatja, de nem feltételezném azt a horvát rendőrségről, hogy a saját állampolgárok felé toleránsabbak, annál is inkább, mert azt tudjuk, hogy Horvátország bevételének a jelentős részét a turizmusból szedi be, tehát hogyha megkülönböztetnék a külföldi állampolgárokat, annak nagyon rossz hírek kellene. Ezt én nem feltételezném a horvát rendőrséggel kapcsolatban.
Hogy működik az euró? Hogy élik meg a horvátok, hogy már ezzel fizetnek egy ideje?
Az első megrázkódtatás, az első napokban történt váltás, az kicsikét körülményesebb volt, mert máshol is arra panaszkodtak, hogy emelkedtek az árak az euró bevezetését követően, de igazából nem volt túlzottan fájdalmas ez az átállás, a fizetést, illetve a turizmus szempontjából pedig különösen kedvező lehet ennek a rendszernek a bevezetése.
Önök a ma reggeli monitor legérdekesebb anyagait hallhatták még egyszer. Részletes hírekkel pedig 17 órakor jelentkezik munkatársunk, és ajánlom figyelmükbe a holnap reggeli monitort is méghozzá reggel 7:30-től. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.